az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel, a halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amely Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól, aztán leült és a bárkából tanította a népet. Mikor befejezte a tanítását, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre és vessétek ki a hálókat halkogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk és nem fogtunk semmit, de a te szabadra kivetem a hálót. Meg is tette, és annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek, azok oda mentek és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra bonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangéliumi. Testvéreim, a hit legnagyobb akadálya, azt gondolom, az a közönösség. Az a közönösség, amivel az ember a világot úgy egyformának látja, amikor képtelen csodálkozni, képtelen észrevenni azt, hogy mennyi minden nem magától értetődő, hogy milyen csodálatos a világ, és mögötte nyilvánvalóan csodálatos annak az alkotója, aki ilyen világot teremtett. A csodálkozás képessége tesz képessé bennünket arra, hogy aztán az Isten közeledését, az Isten jelenlétét is föl tudjuk ismerni. Ma így vagy úgy, mind a három szentírási szakaszban ilyen Isten élményről van szó. Az első, az az olvasmány, az kifejezetten fontos a keresztény ember számára, hiszen ez a látomása, ez a találkozása Izaiásnak az Istennel, az Isten fősségével, ez ott szerepel minden liturgiánkban, kissé eufémisztikusan fordítva, hiszen ez a jelenés, a kadós-kadós, Jákvet Szebaót, a szent-szent-szent, a seregek ura Istene, ez ott van a liturgiánkban, csak mi így tompítjuk és azt mondjuk, hogy a mindenség ura Istene. Pedig a zsidó ember, és nyomukban mi keresztények is úgy tekintünk Istenre, mint a mennyei seregetnek az urára, hiszen ő az, aki az égerőit irányítja és irányítja a világnak a sorsát. Izaiás találkozik ezzel az isteni fönséggel, meghódol előtte, és azt mondja ebben a jelenésben neki az angyal, hogy most megtisztultál a bűneitől, és ebből a megtisztulásból fakad aztán Izaiásnak a küldetése. Remélhetőleg minden hívő ember, aki itt van a templomban, az ilyen vagy olyan módon, de azért már részesült abban, hogy találkozott Istennel. Nem így, mint Izaiás. Vagy nem úgy, mint Péter a csodálatos halfogáskor, vagy nem úgy, mint Pál, aki hangsúlyozza, hogy ő neki nem jelenése volt, hanem ő a föltámadottal találkozott úgy, mint ahogyan találkozott vele Péter és János és a többiek, akik meg tudták érinteni, Tamás bele tudta tenni a föltámadott oldalába, a sebbe a kezét, ő így találkozott Krisztussal, feltehetően, remélhetőleg mi nem így találkozunk az Úrral. De kell, hogy mindegyiküknek legyen valamiféle Isten élménye is. Isten élménye csak annak van, aki hallgat Jézus szavára. Isten élménye csak annak van, aki tud csodálkozni, aki nem veszi természetesnek a dolgokat. Ilyen értelemben egy gyereket meg kell tanítani arra, hogy ne vegye természetesnek, hogy van mit egyen. Nem természetes az, hogy van hol laknunk, hogy meleg van télen a lakásban, hogy van miben öltözködnünk, ez egyáltalán nem természetes. És ezzel a neveltetéssel válunk aztán képessé arra, hogy ne pusztán csak azt mondjuk, hogy valami megmagyarázhatatlan, hanem mögötte föl tudjuk fedezni azt az Isten élményt, ami megadatott a szenteknek és ami a hívő embernek is megadatik. Nagyon fontos, testvérek, ez a halfogás jelenet, hiszen az Úr Jézus ekkor küldi el, hívja el az apostolait, és mondja azt Péternek, hogy emberhalász leszel. És ilyen értelemben mindegyikünket, aki a keresztségben megszentelődött, aki a keresztségben Krisztus testének, az egyháznak lett a tagjává, mindegyikünket valamiképpen emberhalásszá akar tenni az Úr. És amit Pál apostol mond, hogy Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok, azaz nem a saját kiválóságunkból vagyunk most itt a templomban, hanem azért, mert az Úr szentelt meg bennünket, hívott el magához, és mi csak válaszolunk erre a hívásra, vasárnapról vasárnapra, szentmiséről szentmisére. Azért vagyunk itt, mert minket is megtisztított az Úr a keresztség által, a bűnbánat által, és mindegyikünket küld. És akkor, amikor Péter megtapasztalja Jézusnak a hatalmát, mert a csodálatos halfogás az megmutatja számára Jézusnak az isteni hatalmát, isteni erejét, ekkor ez a találkozás magá hordozza a hívő embernek az Isten tapasztalatát. Egyszerre tapasztalom meg a Szenttel való találkozásban, az Istennel való találkozásban a saját bűnösségemet, és ugyanakkor pedig azt a vonzalmat, ami az embert, a hívő embert oda vonzza Krisztushoz. Péter azt mondja neki, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, hiszen megtapasztaltam Jézusnak a halálát, vagy a Jézusnak az erejét. Nézzétek meg testvérek, hogy ebben a jelenetben milyen fontos az, amit Péter mond. Ő a halász, és egész éjszaka az emberi számítás szerint, az emberi valószínűség szerint cselekedett. Azt tették, amit a mesterségük diktált. Éjszaka egész végig fáradoztak, és erre jön Jézus, és azt mondja, hogy most vessétek ki a hálókat halfogásra, amikor az idő alkalmatlan, és amikor emberi valószínűség szerint semmi sem fog történni. És ekkor azt mondja Péter, hogy bár egész éjszaka fáradoztunk, de mégis a te szavadra kivetem a hálót. És amikor Jézus szavára cselekszik, akkor megtapasztalásban lesz része. Akkor történik az Isten élmény, akkor történik a csoda, az a csoda, aminek azért lehet részese, mert Jézus szavai szerint cselekedett. Testvérek, azért érdemes időről időre elgondolni, hogy teszünk-e egyáltalán valamit Jézus szavára. Ugye azt szokták mondani, vagy legalábbis régebben ez volt a pszichológusoknak a véleménye, hogy a katolikus többségű területeken kisebb volt az öngyilkosságoknak a száma, mert hogy a gyónásban, amikor még divat volt gyónni, a gyónásban bizonyos pszichológiai funkcióként az ember így jobban tudta kezelni a belső konfliktusait, és így kisebb volt az öngyilkosságoknak a száma. De nem ezért járunk gyónni, hanem Jézus szavára valljuk meg a bűneinket, és kérjük a feloldozást. Szent áldozáshoz sem azért járulunk testvérek, mert bármit érzünk. Normális esetben az ember nem érez semmit a szent áldozáshoz, legfeljebb feszeng, hogy ki kell mennie, hogy sorba kell állnia, feszeng attól, hogy most kézbáldozom, vagy szájbáldozom, így vagy úgy, de nem érzünk általában semmit, és nem is ezért áldozunk, hanem az ő szavára tesszük meg azt, hogy oda megyünk. Mint ahogyan a hívő ember sok mindent Jézus szavára tesz. Az ellenség szeretett testvérek, az nem azért van, mert jól esik az embernek, az, hogy kínlódunk azzal, hogy hogyan bocsássunk meg, vagy hogyan kérjünk bocsánatot, hogyan engesztelődjünk ki. Ez nem azért van, mert én szeretném ezt, hanem az ő szavára tesszük meg. És amit Jézus szavára teszünk, testvérek, abban előbb-utóbb meg fogjuk tapasztalni az ő erejét és az ő jelenlétét. Ha pusztán csak okoskodunk, testvérek, és a saját magunk feje után megyünk, akkor nem lesz Isten tapasztalatunk, akkor nem jutunk el a bizonyosságra. Lehet, hogy nagyon okosak leszünk, és nagyon óvatosan megvédjük magunkat, de akkor, amikor az ember kiszolgáltatja magát, és Jézus szavára cselekszik, akkor el tud jutni a megtapasztalásnak a biztonságára, a bizonyosságára, arra a bizonyosságra, hogy igen, nem hiába való őt követni. Jézus idejében az volt a szokás, hogy a tanítvány választott meg magának mestert. Megvizsgálta, meghallgatta, eldöntötte, és aztán követte vagy nem követte azt a mestert, azt a rabbit, aki kiválasztott magának. A zsidóságban most is így van, hogy magának választ a tanítvány mestert. A kereszténység kezdettől fogva úgy épült föl, hogy mindig Jézus volt az, aki választott. És nézzétek meg, hogy mi sem azért vagyunk itt, mert úgy döntöttünk, hanem azért, mert ő választott ki bennünket. Mindig úgy kell tekinteni magunkra, mint akiket Isten előbb szeretett. És az, hogy mi most itt vagyunk, és úgy döntünk, hogy mégis eljövünk misére, hogy mégis az ő szavai szerint akarunk cselekedni, ez már csak válasz az ő előbbi szeretetére, az ő első szeretetére, mert hogy ő még akkor szeretett bennünket, amikor az ellenségei voltunk, még akkor adta oda értünk az életét. És mi ezt ismerjük föl, és erre akarunk válaszolni. Az ő szava miatt vagyunk itt. És nem azért, mert ez a hobbink, vagy ez a kettelésünk. Van, amikor az embernek jól esik bemenni a templomba, az magától értetődő, azt nem kell magyarázni. De amikor nem esik jól az embernek imádkozni, amikor nem esik jól jót tenni, amikor az ő szabályért teszünk valamit, na akkor van az, hogy ez érdemszerző cselekedet. Ez az, amivel az ember, ez az, amit az ember magával tud vinni. Az, amit odátra. Az, amit azért teszek, mert nekem kellemes, mert nekem kedves. Amikor a családomról gondoskodok, az olyan, mintha magamról gondoskodnék. Akkor, testvérek, amikor az ember méltónak ad, akkor ő maga kap jótéteményt. De amikor az ő szava miatt próbálunk meg valamit tenni, amikor miatta próbáljuk egymást szeretni, na az az, amikor azt mondhatom, hogy ez a hitnek volt a cselekedete. Van Németh Lászlónak egy drámája, Négy próféta, és abban a Hóseásról szóló rész, érdemes azt elolvasni egyébként, abban Gomer, Hóseásnak a felesége, Gomer, aki ilyen kultikus prostituált volt, és akivel kapcsolatban azt mondta a Hóseásnak az Isten, hogy szeresse egy parázlan nőt, Gomer azt mondja Ozeásnak, hogy engem te ne szeressél Isten miatt. És erre Ozeás azt válaszolja, hogy addig jó neked, amíg én Isten miatt szeretlek téged. És ez lehet, hogy durván hangzik, testvérek, de valóban akkor jó, amikor Isten miatt tudunk valakit szeretni, mert akkor vagyunk valóban az ő szolgái, az ő tanítványai, az ő gyermekei, amikor Isten miatt szeretem. Amikor jól esik szeretni, testvérek, akkor nem kell abba Isten belekeverni. De amikor nehéz valakit szeretni, legyen az bárki, házastárs, gyermek, szülő, munkatárs, szomszéd, bárki, vagy a legkisebbek közül, és Isten miatt tudom őt szeretni, akkor örülhetek és újonghatok, mert akkor valamit valóban tettem, valami olyasmit tettem, ami Istennek tetsző dolog. Amikor kellemes dolgot teszek, akkor nem biztos, hogy az Istennek tetszik, és nem tudom, hogy tetszik-e neki, majd odaát meglátom. De amikor az ember az ő szavára cselekszik valamit, mint ahogyan Péter az ő szavára veti ki a hálót, halfogásra, akkor egészen biztosan Isten jelen van bennem, Isten valamiképpen, Isten mozgatott engem valamiképpen. És ilyenkor lehet aztán az embernek megtapasztaláshoz, bizonyossághoz jutnia. Én tudom, testvérek, hogy a hívők többsége örömtelenül éli a maga hitét. Nem nagyon talál benne örömet, csak szokásokat, vagy ahogyan József Attila mondja, hogy Isten nem talál csak papot. Az ember nagyon sokszor miatt nehezen gyakorolja a vallását. De azért, testvérek, mert nem teszünk semmit sem az ő kedvéért. Jézus azt mondja, hogy jó tömött, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek az öletekbe, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Kipróbáltuk-e már ezt egyáltalán? Kipróbáltuk-e már, milyen az ellenséget szeretni? Kipróbáltuk-e, mit jelent az, hogy szívből megbocsátani, vagy igazán bocsánatot kérni valamiért, amit elkövettem? Kipróbáltuk-e? Mert ha nem próbáltam ki, akkor nem Isten a hívás azért, hogy száraz a lelkem, hogy olyan a vallásosságom, mintha fűrészport rágnék, abban az esetben nem adtam esélyt arra, hogy bizonyossághoz juthassak. Ha Péter okoskodott volna, akkor nincs csodálatos halfogás, és nincs a Jézusi bátorítás. Azt mondja a mai evangélium, hogy az Úr Jézus bátorságot öntött Simonba. Azért, mert Simon az ő szavaira cselekedett. És persze ezen közben megtapasztalja is, ez fájdalommal jár, megtapasztalja saját maga hitványságát. De az Úr mégis megvigasztalja őt. Testvérek, ezt nevezik katarzisnak, és ezen is úgy érdemes elmélázni, hogy mit is jelent a katarzis. Mert ha ezen mélázik az ember, ezen gondolkozik, elmélkedik, akkor valamit megért a tisztító tűzből, és akkor megért valamit abból, amit Péter itt átél. A katarzis azt jelenti, testvérek, hogy az ember valami hatalmassal, magasztossal, szenttel, tisztával, mondjuk így az Istennel találkozik, és ez a találkozás szembesítés önmagammal, hogy mi az, ami belőlem hiányzik, ki vagyok én. És ez mindig fájdalmas, ez mindig olyan, mint a tűz égeti az embert. És közben mégis jobbá lesz tőle. Mégis ott van a vonzás, úgy, mint ahogyan Péter oda vonza az Úr Jézusnak a tökéletessége, a szentsége, és ugyanakkor pedig mégis megszületik a bűnvallomás, hogy bűnös ember vagyok. Egyszerre mondja azt, hogy menj el tőlem, és egyszerre vonzódik. Én nagyon remélem, hogy volt és van ilyen, és lesz ilyen élménye mindegyikünknek, mert ezek azok a pontok, amikből az ember meg tud újulni, meg tudja újítani az Istenbe vetett bizalmát, a hitét, a vallásosságát. És még egy dolog, testvérek, a mai olvasmányon Izaiás prófétának ez a látomása, ez mutatja azt, hogy mennyire nehéz az embernek szavakban kifejezni magát, milyen nehéz szavak által kommunikálni, és éppen ezért fontos, hogy az ember a képekre figyeljen. Odafigyeljen arra, amit nem lehet megfogalmazni, és mégis reális, és mégis valóságos. Az Úr Jézus példabeszédekben beszél, a képekben beszél, amiket szemlélni kell, és amikkel nem feltétlenül gondolkodni kell. Nézzétek meg, amikor azt mondja a mai olvasmány, hogy a ház, vagy a templom, a terem megtelt hüsttel, ugyanez a kifejezés szerepel, amikor megmossa a kerettel, megöntözi Jézus lábát a bűnös asszony. Ez az ő szenvedése előtti időben történik, és azt mondja Betániában a megkenéskor, és akkor azt mondja az evangelista, hogy a ház megtelt a kenet illatával. Ez a kép, testvérek, ez olyan nagyon szemléletes, és amikor incenzálás van, amikor több ilyen füstölés van itt a templomban, akkor pontosan ennek a szemlélésén keresztül lehet valamit megsejteni, átélni abból, hogy mit is élt át Izaiás, hogy mi is volt ennek a látomásnak a megtisztító hatása. Akkor, amikor látjuk fölemelkedni a több ilyen füstjét, akkor valamiképpen szemlélni tudjuk, hogy az imádság hogyan tér Istenhez, hogyan jut Istenhez, hogy az Istennek a magasztossága hogyan tölti be ezt a templomot. Ezt nem szoktuk érezni, ezt nem lehet elgondolni, ezt hiába erőlködünk rajta, de mégis amikor a templomot betölti a tömjének az illata, a tömjének a füstje, akkor valamit meg lehet ebből az egészből sejteni, meg lehet valami módon bizonyosodni arról, hogy igen, Isten fősége most is betölti ezt a templomot. És azt mondja, a Szentírásról ketten-hárman összejönnek az én nevemben, én itt vagyok közöttük is. Nem látjuk Jézust, de mi mégis azzal a bizonyossággal vagyunk itt, hogy jelen van közöttünk, jelen van az oltárban, jelen van a feszületben, jelen van az Isten igéjében, a Szentírásban, jelen van az Eukarisztiában, és jelen van mi bennünk ebben a közösségben, ami az ő dicsőítésére gyűlt össze. Jézus jelen van közöttünk, és éppen ezért, amikor összegyűlünk, akkor egyfajta megbizonyosodásban lehet részünk. Ha nem jövünk, testvérek, akkor sosem fogjuk megtapasztalni, hogy Jézus jelen van a közösségben. De ilyenkor a misében néha-néha meg lehet tapasztalni, hogy testvért adott nekünk az Isten azért, hogy a testvéren keresztül megtapasztaljuk az ő jelenlétét is. Úgyhogy három nagyon fontos szentírási szakasz volt a mai vasárnapra rendelve az egyházunktól. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor az ember bizonyosságot keres, akkor a legjobb út ehhez a bizonyossághoz, az Isten tapasztaláshoz, ha az ő szavára cselekszünk, és az ő szava nyomán előbb-utóbb úgy, mint Péter, vagy Izaiás, vagy Pál is, mi is meg fogjuk tapasztalni az Isten jelen valóságát az életünkben. Amen.